A Magyar Katolikus Rádió műsora.
Velünk vannak. Teljességre hangolva. Beszélgetés Pál Ferivel a Magyar Katolikus Rádióban. A szerkesztő Csúty Judit.
A változáshoz, a fejlődéshez vezető útról kezdtünk el beszélgetni előző műsorunkban. A fejlődés útjának 6 állomását mutattad be előadásaidon, és az első 2-ről esett szó legutóbb. Elevenítsük fel ezt a 2 állomást. Az első lépés ugye az, hogy az életünkben jelenlévő negatívumokra, érzelmi zavarokra lehetőségként, figyelmeztető jelként tekintsünk. A második pedig az, hogy ezeket a bizonyos negatívumokat, érzelmi zavarokat próbáljuk meg közelebb engedni magunkhoz, megismerni őket, magunkhoz ölelni őket. Nekem ez a kép jutott eszembe. És ugye az is előkerült, hogy próbáljuk meg kevésbé ellensúlyozni őket. Mindig kompenzálunk valamivel általában. Ugye az is elhangzott, hogyha ez időről időre történik meg, az teljesen rendben van, hogyha hosszú távon viszont nincs más megoldás a kezünkben, akkor jönnek a problémák.
Igen, és ezért nagyon fontos, hogy meg tudjuk különböztetni azt, hogy most tudatossá tettem, hogy a pillanatnyi egyensúlyom érdekében annyira jó volt megenni 2 szelet csokit, hogy annyira jó volt egy kicsit dühöngeni, és ez teljesen rendben van. De amikor szinte semmilyen más stratégiám nincs, mint hogy van valami érzelmileg számomra nehéz pillanat, helyzet, találkozás, mondat, és abban a pillanatban mindig valami olyasmi után nyúlok, ami hosszú távon káros az egészségemre, káros a kapcsolatra, vagy káros a családra, hogy képes legyek mérlegelni azt, hogy azok a stratégiák, vagy azok a megoldások, amivel az érzelmi stabilitásomért dolgozom, hogy azok segítik-e a hosszú távú élet céljaimat.
Menjünk tovább, a 3. állomáshoz érkeztünk. Ha elhatároztuk, hogy feltérképezzük, közelengedjük zavarainkat magunkhoz, nagyon fontos, hogy figyeljünk arra, hogy ezzel párhuzamosan a bennünk lévő önreflexió is növekedjen.
Valamiféle megértésre nagy szükségünk van. Vagyis nem elég az, hogy valaki, ahogy egy kedves hölgyismerősöm mondta, Feri, én napi 24 órában érzek. Nekem egy jó gondolatra volna szükségem. Én tulajdonképpen erről van itt szó. Tehát az, hogy mindig csak érzek és érzek és érzek, ez nem elég. Mondhatnánk így is, hogy az érzések, az érzelmek, az indulatok, vágyak, fájdalmak, késztetések és a többik a tapasztalati világunkhoz tartoznak, az itt és mosthoz, a megéléshez, az átéléshez, az élményhez. De rendben van, de sok olyan embert látunk, aki rengeteg élményt halmozott föl, mondjuk így az életében, sok helyütt élt, sok mindent átélt, és nem látjuk, hogy bölcs lett volna. Hogy a 40, 50, 60, 70 év után megbölcsült volna, hanem tulajdonképpen halmozta az érzéseket, az élményeket, az átéléseket, és nem történt, és nem született abból semmi. Így is mondhatnám most, hogyha a fonákját néznénk, hogy ugyanazokat a hibákat követi el már 50 éve, hogy ugyanúgy tud kicsinyes lenni, hogy ugyanúgy a személyiségének az elakadásai, vagy gyöngeségei, vagy zavarai alapján mennek tönkre a kapcsolatai, hogy ugyanúgy gyöngül el, és lesznek morálisan problémás döntései, de nem látjuk, hogy jutna valahova, vagy fejlődne, növekedne. Ezért nagyon fontos, hogy mikor megengedtük az érzéseket, közelengedtük őket, hogy mondtad, hogy átöleltük őket, mégpedig azért, mert a részeink, nem akartuk rögtön eltávolítani magunktól azt, amik bizonyos szempontból mi magunk vagyunk, akkor a következő lépés, hogy rálássunk arra, hogy mi történik velünk. Ugye a reflexió az csak akkor tud létrejönni, hogyha egy picit el is távolodok magamtól, nem csak magamban tudok lenni, nem teljesen elborít egy érzelem, hanem kilátok a saját érzelmemből. Majd pedig már nem csak kilátok az érzelmemből, vagy az élményemből, vagy az állapotomból, hanem rá is látok arra valakire, aki éppen ezt érzi, vagy ezt éli át.
Az előző adásban beszélgettünk arról, hogy a fejlődést sokban gátolja az, hogyha az énközpontú világunkból nem tudunk egy kicsit kijönni. Az önreflexióval kapcsolatban is meséltél hasonló dolgokról, hogy néha, mintha azt is szeretnénk megúszni, és mondunk ugyan dolgokat, ami úgy tűnik, mintha reflektálnánk arra, ami velünk történik, ami körülöttünk történik, de valójában mégsem ez a valóság. Példának hoztad, ugye, hogy sokszor szeretjük azt mondani, hogy tudom, kettőn áll a vásár, ugye, egy kapcsolati problémára, és közben nem mögé elbújunk, és nem biztos, hogy igazán tudjuk, hogy ez mit is jelent, és tovább hibáztatjuk a másikat.
Igen, és azt várjuk, hogy miután a kettőn áll a vásár, tehát akkor a másikon is áll, tehát akkor neki kellene változnia. Pontosan így van. Tehát, hogy éppenséggel annak a gondolatát elméletben, vagy elvileg elfogadtuk, hogy mi is része vagyunk az élő rendszernek, de tulajdonképpen ennek gyakorlati cselekvésben megnyilatkozó következménye nincs az életünkben. Ez egészen annyira így is van, hogy nem csak mondjuk egy kapcsolatban mondhatom, jó, tudom, hogy kettőn áll a vásár, de látszik, hogy ennek a súlya, ennek a felelőssége egyáltalán nem érkezik meg hozzám. Még például a gyónási gyakorlatban is. Nem egyszer figyelem azt meg, én azt a képet hoznám erre, ez jutott eszembe, hogy próbáltam megragadni ezt a jelenséget, hogy eljön egy gyónó, olyan, mint amikor kinyit egy szobát, vagy egy szekrényt, ami tele van rendetlenséggel, kacatokkal, oda nem való dolgokkal, úgy mindenre rámutogat, hogy hát ennek nem volna szabad itt lennie, jaj, hát ezt nagyon sajnálom, hogy már 5 éve nem vittem ki, majd pedig egy kicsit akár pityereg is, tehát érzelmileg át is éli, hogy hát ebben a szobában, vagy fiókban, vagy szekrényben tényleg nem túl kellemes dolgok vannak, majd pedig fogja és bezárja az ajtót, és kilép a gyóntható fülkéből. Természetesen ez ellentmond a gyónás lényegének, mert nyilván az a logikája a gyónásnak, hogy miután bevallottuk, amit tettünk, akkor megtérés irányába haladunk, jóvá teszünk, elégtételt adunk, és a többi, ez egészen nyilvánvaló. De mégis a gyakorlatban, lélektani szempontból föl lehet fedezni ezt a működésmódot.
Az önreflexió akkor valahol az, amikor én ezt észreveszem, hogy ez történik velem, és a legközelebbi alkalmon már képes leszek úgy elmenni gyónni, hogy abban a szekrényben már legalább félig rendet raktam?
Azt mondhatnám, hogy az önreflexiót elmélyítem. Tehát nem egyszerűen csak megfontolásaim lesznek, meg gondolataim lesznek, hanem azoknak a tartalmát, annak az igazság értékét, annak a súlyát, annak a következményeit, annak a felelősségét is hajlandó vagyok magamra venni. És ez azt is jelenti, most látszik, hogy a 2 pont, vagy 3 pont is már összekapaszkodik egymással, hogy ez pedig újabb érzelmi terhet fog jelenteni számomra. És ezt a terhet mindenki ismeri. Mindannyian ismerjük azt, amikor úgy már hetek, hónapok óta halogatjuk azt, hogy valahol rendet rakjunk. Már bele gondolunk, rossz kedvünk van, és mintha nem lenne erőnk, és nincsen kedvünk, és az inkább a magát a gondolatot is eltávolítjuk, ugye? Azért, hogy egy kicsit jobban érezzük magunkat. Tehát amikor az önreflexióról beszélünk, akkor ebben benne van az is, hogy az önreflexiónak minden következményét is hajlandó vagyok tudatosítani és magamra venni. Ez pedig azt fogja jelenteni, hogy negatív érzéseim fognak támadni. Nem lesz kedvem a rendetlennel, a koszossal és a többi foglalkozni. Kinek van kedve azzal foglalkozni? Mégis, hogyha meg akarom úszni ezt a kényelmetlenséget vagy rossz érzést, akkor a mocsok és a káosz fog növekedni.
A fejlődéshez vezető úton járva megtapasztalhatjuk, hogy eljuthatunk a határainkig, amelyeket úgy kéne hátrahagyni, hogy előtte még át is lépjük azokat. Nem elég, hogy negatív érzésekkel kell szembenéznünk, egyre gyűlik a feladat is, mert amit most elmondtam, ez sem egy egyszerű dolog, ez sem egy egyszerű feladat. Lássuk, hogy mit is jelent ez pontosan, illetve arra is térjünk ki, hogy miért a hátrahagyni szót használtad.
A hátrahagyni kifejezés azért volt nekem szimpatikus, mert a folyamatiság érzékelhető ebben, hogy tudom, hogy ezt most hátrahagytam, nem kell megtagadnom magam, nem kell leértékelnem magam, nem kell lebecsülnem magam, nem kell minősítenem magam. Egyszerűen megengedhetem azt, hogy valamit kinőjek. Hogy valamire azt mondjam, hogy elfogadom, hogy ez a múltam része volt, hogy ott is akkor erre voltam képes, vagy abból az örökségből ennyit tudtam. De hogy ezt most hátrahagyom, és most egy új korszak kezdődik, vagy új kompetenciákat akarnék, új képességeket kifejleszteni magamban. Tehát, hogy az életem közben egy folyamat. És ebben a folyamatban nagyon világosan érzékem, van jövőm, tehát vannak céljaim, hogy igényes vagyok. Ahogy például John Gottman kutatásaiból nagyon érdekesen áll ez elénk, az derült ki, hogy azok a párok, akik tartósan, elégedetten élnek egymással évtized számra, ők tulajdonképpen igényesek maradnak magukkal és a társukkal kapcsolatosan. Tehát nem arról van szó, hogy egyszerűen csak föltétel nélkül elfogadjuk a társunkat és magunkat, hanem arról is, hogy közben pedig tápláljuk magunkban azt az igényességet, hogy szeretném jól csinálni, hogy szeretném jobban csinálni, hogy amikor látom, hogy az megint szomorúvá tett téged, akarom, hogy ez zavarjon, mert ez a zavar, ez motivál engem, vagy inspirál engem, hogy ne törődjek bele valamibe, hogy ne nyugodjak bele valamibe, hogy ne szürküljek bele valamibe, hogy ne laposodjak el valamibe. Tehát nagyon érdekes, hogy milyen izgalmas, hogy azt mondjuk, hogy valamit hátrahagyok, ebben benne van az elfogadás, személyekre vonatkozóan a föltétel nélküli elfogadás, de ennek van egy kiegészítő igazsága. Ez pedig az igényesség, a célra törés, az, hogy szeretném ezt valahogy jobban csinálni, úgy, hogy láthassam, vagy megélhessem, hogy a társam, amennyire én rajtam múlott, boldog emberként élhet. Mert legalább a velem való kapcsolatában én nem boldogtalanítottam őt. De nem okoztam neki fölösleges szenvedéseket, hogy a kapcsolatunkban csak annyi szenvedést kellett átélnie, ami elkerülhetetlen volt. Hiszen minden kapcsolatban vannak elkerülhetetlen szenvedések. És hogy ezért fönntartom, elevenen tartom magamban azt a motiváltságot, hogy nem esik nekem jól, ha a társamnak fáj. És ezt így nevezi John Gottman, hogy igényes vagyok.
Fejlődés útjának 6 állomását mutattad be még a tavaszi előadásaidon. 3 állomásról már beszéltünk, lássuk, mi a negyedik. A belátás, már el is hangzott ez a szó. Az igazság rámeső részét magamra veszem. Szintén nem könnyű feladat, hiszen sokszor nagyon félünk az igazságtól, ettől a bizonyos ránk eső résztől. Ezt miért így fogalmaztad meg, hogy az igazság rámeső részét magamra veszem?
Egyrészt azért, mert az igazság egy nagyon-nagyon árnyalt jelenség, ahogy John Gottman mondja, hogy egy családban senkinek sincs igaza, hogy senki sem rendelkezik az igazsággal, de mindannyiunk részesül az igazságból, és mindegyikünknek van egy ráeső része az igazságnak. És ez alatt azt érthetjük, hogy nagyon világosan beismerem azt, hogy egy helyzetben mi az én felelősségem, mi az én részem. Hogy tartom fönn én azt a helyzetet, ami egyébként mondjuk nekem nagyon fájdalmas, vagy kényelmetlen, vagy nem szeretem. És még ez akkor is igaz, amikor azt mondhatom, egy fönnálló helyzetnek 90%-ban a másik az oka. Most nagyon savanyúan mondtam, de akkor is igaz, hogy 10%-ban én vagyok az oka. és hogy leélhetem úgy az életet, hogy foglalkozom a 90%-kal, mi az a 10%, de az a 10% az igazság rámeső része, és azzal nekem legalább annyira fontos foglalkoznom, mint a társamnak a 90%-kal, főleg például egy kapcsolatban. Mert egy kapcsolatban nem csak az számít, hogy a tűjad a 90, akkor dolgoz, hanem az is, hogy amikor látjuk, hogy kölcsönösen erőfeszítést teszünk azért, hogy a helyzetünk jobbra forduljon. És amikor valaki látja, hogy a másik, akinek csak 10% hozzájárulása van mondjuk egy nehéz helyzethez, ő neki látott a 10%-kal valamit kezdeni, akkor kiderül, hogy ez mennyire nem csak mennyiségi kérdés, hogy az hogyan ébreszti föl bennem a motivációt, hogyan hoz létre egy kölcsönösséget, hogyan bátorít engem abban, hogy na, ha ő is, akkor én is, hogyan válik ez az igazságosságnak a részévé, hogy hogyan mélyíti be bennem a megbecsülést, vagy a tiszteletet a társam iránt, aki neki állt foglalkozni a maga 10%-ával. Mondhatnánk még 3-4 dolgot, hogy milyen hallatlanul fontos, pozitív kapcsolati üzenete van annak, hogy az igazság rámeső részét magamra veszem.
Ugyanakkor az a tapasztalat, hogy nagyon sokszor annyira félünk ettől az igazságtól, hogy inkább életben tartjuk azokat a mindennapos negatív érzéseket, ami ellen akár küzdhetnénk is, és inkább szenvedünk hosszú távon, mint hogy ezt a belátást, szembenézést megtennénk.
Igen, erre azt mondják lélektani szakemberek, hogy a legtöbb ember akkor hajlandó változni, azon a bizonyos határól átlépni, hátrahagyni megszokott megoldásokat és a már kinőtt önmagát, amikor a változással együtt járó szenvedés már kisebb, mint a változatlansággal együtt járó szenvedés. És ez azt jelenti, hogy addig-addig tudunk ügyeskedni, manőverezni, hogy mindig megpróbáljuk kis szenvedésekkel megúszni. És akkor valahogy mindig azt a helyzetet hozzuk létre, hogy azt mondjuk, hát igen, lehetne változni, de nekem még mindig így megéri. Még mindig kevésbé fáj a változatlanság, mint a változás. Miközben hosszú távon ez már nincsen így.
Az is szóba került az előadásaidon, hogy ez az igazsággal való szembenézés, ez annyira nem megy, hogy még az egyetemes realitásokkal is szembe szállunk, és tudatosan szembe megyünk vele, és felelősöket keresünk azokért a dolgokért, amik elkerülhetetlenek az életben.
Igen, egyetemes realitásoknak hívom azokat az ismérveket, jellegzetességeket, amelyek tényszerűen az ember életéhez hozzá tartoznak, ha akarjuk, ha nem, ha tetszik, ha nem. Például, hogy az ember öregedő lény, ahogy az előző adásban is erről egy pár szót ejtettünk, hogy mindenképpen öregszünk, vagy hogy mindenképpen meg fogunk halni. Mindenképpen így fog történni. Majd, hogy előbb-utóbb mindenkit elfelejtenek. Azt is, akit ma aranyban foglalnak, meg akinek ma szobrot emelnek. Mindenkit előbb-utóbb elfelejtenek. Vagy, hogy egyikünk se tökéletes. Beleértve magunkat is, ami egészen fájdalmas tud lenni sokaknak, hogy nem vagyok tökéletes, vagy hogy nem létezik egyetlen olyan ember se, aki mindig minden szükségletemre pozitívan tud válaszolni, akkor se, ha szeret, akkor se, ha mindent belead a szeretetébe, akkor sem tud majd úgy szeretni, hogy az nekem mindig jó legyen. Tehát léteznek olyan egyetemes realitások, amelyeket egyetemes realitásként volna érdemes látnunk, vagy például, hogy férj és feleség kapcsolatában bizonyos dolgokban meg tudunk változni, más dolgok annyira a lelki alkatunkhoz, természetünkhöz tartoznak, hogy abban sosem fogunk megváltozni. Van biológiai természetünk, van hormonháztartásunk, és hogy ezek mindenképpen majd adnak valamilyen meghatározottságot, ha akarjuk, ha nem. És ugye a kérdésedben az volt benne, hogy hogy van akkor ez, vagy hogy tudunk tusakodni az egyetemes realitásokkal szemben? Hát tulajdonképpen már annyi területet mondtam, szerintem a hallgatók ezt pontosan érzik, hogy valaki, aki az öregedést állandóan számon akarja kérni valakin, vagy valami nem akar megöregedni, ezért állandóan átéri ennek a szorongását, egyre több pénzt, időt és energiát fordít abba, hogy a látszatot fenntartsa, Hát hiszen mi más tudunk fönntartani, mindenképpen öregszünk, tehát csak a látszatát tudjuk fönntartani annak, hogy nem. Ez nem azt jelenti, hogy ne legyünk ápoltak, hogy ne legyünk igényesek magunkkal szemben. Ez nyilvánvaló, de nem mindegy, hogy tulajdonképpen egy reális valósággal küzdünk, és hatat üzentünk valaminek, amit nem tudunk változtatni. Persze, hogy rosszul leszünk tőle. Hát látjuk azt például, hogy házastársi konfliktusok 40-50 évre elmélyülnek, mert a férj és a feleség azt az egyszerű belátást nem teszi meg, hogy a társam ilyen, hogy nem lesz másmilyen, hogy egy csomó dologban megváltozott, egy csomó dologban változik, látom az erőfeszítést kismillió területen, de ebben meg ebben a dologban sosem fog megváltozni.
A fejlődés útjának 6 állomása van, ebből 4-ről beszélgettünk, és a legtöbb pontnál előkerült az, hogy itt bizony szembe kell nézni olyan dolgokkal is, amik nem a legkellemesebbek, és hogy erre az útra rálépni nem egy egyszerű feladat. Mégis azt szeretném, hogyha nagyon röviden, biztatással, pozitív gondolatokkal fejeznénk be, zárnánk le ezt a 4 állomást, és ha már a motiváció szóba került, akkor talán arról érdemes egy pár szót beszélni, hogy ha viszont rálépünk erre az útra, akkor a nehézségek mellett váratlan örömforrások is érhetnek minket, és ebből motiváció keletkezhet, vagy ez egy plusz löketet adhat ahhoz, hogy de jó, hogy ráléptem erre az útra, és most már végig szeretném járni.
Igen, és most eszembe jut ennek kapcsán egy néhány nappal ezelőtti élményem, elnézést, hogy ilyen témát hozok, na nem, mint hogyha valami baj lenne benne, de megnéztem az amerikai nyílt teniszbajnokság női döntőjét, amiben az derült ki, hogy egy olyan amerikai teniszező nő nyert, aki egy évvel a döntő előtt körülbelül a 950. volt a világranglistán. Sérülések nehezítették a fölkészülését, tehát ő ennél nyilvánvalóan egy jobb játékos volt, de hogy egy év alatt a 950. helyről megnyerte a 4 nagy tenisztorna egyikét. És miért akartam ezt idehozni? Nem csak azért, hogy most akkor jó, hát megnyerte, hanem hogy rendre elhangzik egy mondat, amit a nyilatkozataikban az efféle sport teljesítményt elérők szoktak mondani, a következő a nyelvi fordulat. Ha egy évvel ezelőtt megkérdezik tőlem, hogy elhiszem-e, el tudom-e képzelni, reális-e, hogy én egy év múlva meg fogom nyerni az amerikai nyílt teniszbajnokság döntőjét, azt mondom, hát ez elképzelhetetlen, hát ez lehetetlen, hát örülök majd neki, egyáltalán ott tudok játszani. A motiváció felül indultunk el, vagyis, hogy annak a személynek, aki végigjárja az utat, vállalja azt a nehézséget, amit mondjuk ez a teniszezőnő, hogy egy éven keresztül küzd, és játszik, és edz, miközben ő maga is azt mondja, hogy hát ez szinte lehetetlen, hogy én nyerjek. És akkor egyszer csak egy év múlva lesz egy élménye, hogy végig küzdöttem fájdalmak, negatív érzések, és a többi, és nyertem. Hát ezek jelentenek aztán hosszú távú erőforrást, mert ezekre az élményekre vissza tudok gondolni. Azt tudom mondani, hát de én már csináltam ilyet. Hát tudom, egy évvel azelőtt semmit nem lehetett ebből látni. Hát a legtöbb ember el se kezdte volna az erőfeszítést. Azt mondta volna, lehetetlen, értelmetlen, fölösleges, hiába való. És én tudom, hogy nem így van. Mert van egy élményem, meg 2, meg 4, meg 6, meg 8.
Pál Feri atyával ma a fejlődéshez vezető útról beszélgettünk, innen folytatjuk egy hét múlva. Műsorunkat visszahallgathatják a honlapunkon, a katolikusradio.hu oldalon, korábbi műsorainkat pedig a pálferi.hu oldalon is megtalálhatják. Tartsanak velünk legközelebb is, a technikus Gera Csilla nevében is búcsúzik sorozatunk szakértője,
Pál Feri,
és a műsor szerkesztője Csúk Judit.